Úr és urabb. XX Katalin grófnő cserét csinált egy rokonával. A bécsi palotáját elcserélte ennek a budapesti palotájával. Nem akar többé azon szerencsétlenség színhelyén lakni. Bécsbe csak egyszer ment fel megrendelni a pompás síremléket, Tilger műtermében az elhunyt Oszkár gróf sírja fölé. Kieszközölte a község tanácsnál, hogy az emlék a koporsóval együtt a Central Friedhofban legyen elhelyezve a nevezetes férfiak sorában, hiszen elég nevezetes volt mind élete, mind halála. Arról az intermezzóról, amit a grófnő Budapesten férfi ruhában töltött el, a rendőri közegeken kívül senki sem tudott semmit. Mindenki azt hitt, hogy a grófnő ez idő alatt el volt temetkezve falusi kastélyában. Még az ügy védje tudott a dologról általában, de a részletekben semmit. No, hiszen, ha ezek kitudódtak volna, lett volna farsangjuk az újságíróknak. Szent Juvenál, micsoda jeleneteket tudna ezekből komponálni egy mesterségét értő regényíró. A magyar fővárosban ezután ismét teljes visszavonultságban élt a grófnő. Ismerősök, rokonok csak a kapusnál hagyott névjegyeik által tudatták megemlékezésüket. Levelek, amik nem fekete szegélyes borítékban érkeztek, visszautasítottak. Az egész cselédség livréje mély gyász volt. Egy déli órában egy konstábler jelentkezett a kapusnál. Azt mondta, hogy a grófnővel van beszéde. Rendőrnek nem lehet azt mondani, hogy nem fogadják el. A kapus kinyitotta előtte a tornác üvegajtaját, és felbocsájtotta a fekete pokrócokkal bevont lépcsőzete. A lépcsőház közepén volt egy nagy nimfaszobor fehér márványból, most az is fekete krepfágyollal volt behúzva. A pitvarban strázsált egy inas. Konstábler jöttére az előhívta a komornyikot, fekete frakja, pulidere és harisnyája volt mind a kettőnek, és fehér tászl is nyakra valója. Konstáblert bebocsátották az előszobába, ahol az levette a kalapját. Komornyik feszes méltósággal kérdezi a konstáblertől. Hivatalos minőségben tetszik jönni? Ha hivatalos ügyben jönnék, akkor nem venném le a kalapomat, és nem kérnék bejelentést. Tiszteletemet akarom tenni ő méltóságánál. A komornyik furcsán rángatta a szemöldökét. Egy konstábler, aki vizitbe jön egy grófnőhöz a mély gyász idején. Szabad kérném a becses nevét. A konstábler a mellé levő érclemezre mutatott. A 116. szám. Furcsa monogram. Azért csak bement a jelentéssel. Rövid idő múlva visszajött, csak úgy csikorogtak az arcvonásai a kényszeredett nyájasságtól. Tessék besétálni a szalomba! Inas és komornyik nagy fejcsóválásokat míveltek. És utána lestek a kulcsjukon, hogy vajon nem fog-e a konstábler szalutálni a porcelán szerecsennek, aki az ajtó mellett áll, csonttálat emelve. A konstáblernek ideje volt szétnézni a teremben. Az elfogadási teremből jobbra-balra pompás bútorzatú szobák nyíltak. Ajtó egyiken se volt, nehéz perzsa, félfüggönyök takarták félig a nyílást. Az elfogadó terem falain goblenek voltak, bútorzata barokk stílű. Jobbra abból nyílt a szalon, ott már minden japáni volt. Egy átjáró előtt egy baloldali szobában sűrű fekete, gyöngyökből fűzött zsinórok képeztek kárpitot. Csillogva a színes üvegtáblákon át rásütő naptól, mint egy fekete vízes és szivárvány foltokkal. Ez a rezgő kárpit két felé váltsanak, a közepéből lépett elő Katalin grófnő méltóságos alakja. A fénytelen fekete öltöny emerte arcán a kreol sápadságát. Göndör, langos haja angolos csigafürtökben omlott két felől a keblére. Fekete csipke fátyollal letakar. Kezében egy hosszú nyelű lornyon tartott, és azon keresztül nézte végig a különös látogatót. Aztán úgy tett, mintha kegyesen ráismerne. Á, ön az, a Vereskeresztből. Igen, is méltóságos asszonyom, kötelességemnek tartottam eljönni és megköszönni méltóságonnak irántam tanúsított kegyes részvétét. Ön azt megérdemelte. Hallottam önt dicsértetni. Ön hivatása teljesítésében kapta veszélyes sebeit. Már begyógyultak, hála a gondos ápolásnak, amiben részesültem. Látom, hogy ön meg is kapta érte megérdemlet jutalmát. Ő felsége kitüntetésben részesítette önt. Ez a legnagyobb elismerés. A grófnő mindig úgy beszélt, mintha csupán a János késdöféseiről, meg az ezüst érdemkeresztjéről volna ezúttal szó. Aztán, hogy ez arra a kegyes gratulációra nem felelt semmit, a grófnő folytatá. Ugyanabból a leereszkedő tónusból, ugyanazzal a franciás orhanggal, a lornyonnal segítve összehúzott szemei. Én valóban nagyon érdeklődtem egy ilyen derék embernek a sorsa iránt. Magam is választmányi tagja vagyok a Vereskeresztnek. Úgy következett volna, hogy az ilyen derék embernek azt mondják, tessék helyet foglalni. Minő gondolat egy konstáblert leültetni egy főúri szalomban, kell tudni a kegyosztásban is a helyes mértéket. Tehetek önnek az érdekében valamit? Kérde a grófnő. Most meg már éppen nagyszerű volt, leeresztett kezeit a lornyonnal egymás fölé téve. Grófnő, én nem a magam érdekében jöttem ide alkalmatlankodni, hanem abban az ügyben, amelynek kiderítése véget méltóságod a múlt hetekben. Annyi sikertelen kísérletet tett a Reznek detektívvel együtt. Ó, hogy elmúlt egyszerre Katalin grófnő szemeiről a rövidlátás, hogy elfeledte egyszer a francia akcentust. Szemei teljes ragyogásukban nyíltak fel, s hangja visszanyert azt a mély reszkető csengését. Annyira elfeledkezett magáról, hogy megragadta a konstáber kezét. Önnek bizalmas barátja Reznek, ura detektív. Sokszor van együtt dolgunk. A múlt télen mi ketten voltunk megbízva egy küldetéssel, amelyre a grófnő előtt tudva levő távirat adott okot. Jöjjön velem, suttogál a grófnő, és aztán folyvást a kezében tartva a látogató kezét, maga után vonta azt keresztül a zsatt gyöngy kárpiton és egy szőnyeg ajtón, egész a buduárjába, és ott megkínálta leüléssel egy olyan níluskék bársony karszékbe. Kalapját is kivette kezéből, s maga leült vele szemközte egy Balzacra. A buduár levegője heliotrop parfümtől volt terhes, nehéz damaszfüggönyök félárnyékot tartottak benne. Egy szögletben háromféle pálmától beárnyékolva állt egy festőállványon egy férfi arcképe. Sűrű fekete selyemfátyollal letakartan. A másik szögletben egy Mária szobor elefánt csontból alatta imazsámoly. Az alkóvent nehéz brokát függöny zárta el, a márvány kandalló fölött egy remek művi óra számlálta a perceket. Ön tudja, hogy miről van szó? Kérdezi a grófnő tompított hangon. Ezt a hivatalos megbízatás szerint kell tudnom. Az volt ránk bízva, hogy XX Amelie grófnőt az érkező vonaton ismerjük fel, és azután kísérjük figyelemmel, és tudjuk ki, hol tartózkodik. A közbejött hózivatar meghiúsított minden igyekezetet, az úri utazók elmaradtak 60-ban. A hóból kiásott vonaton nem jött más fiatal, mint egy varró leányak egy vasúti őrnél volt bérleti szálláson, és aki ugyanannak a váltőnek a kíséretében a több nappal ezelőtt elhagyott szállására el is ment. Néhány szót váltottam is vele, amikor a peronról átment a folyosóra. Ön látta a lánynak az arcát? Nem igen láthattam, mert a hózivatar miatt az arca be volt burkolva, és a peronon sötét volt. De hát bizonyos ön arról, hogy ez ugyanaz a leány volt, aki azelőtt a váltőrnél lakott? Erre a kérdésre nehezen tudnék felelni. Én ugyanabban a házban tartottam szállást egy manzárt szobában, amelyben a mamzell bírt egy kis benyíló kamrát. Egy-egy percre találkoztam vele, amikor jövet menet a közös konyhán keresztül mentem. Olyankor a varrónő mindig a hímző ráma fölé volt hajolva, s nekem nem hivatásom munkás leányok arcába akaratuk ellen nézegetni. A szállásadóink, férj és feleség, azt állíták előttem, hogy az elveszettnek hit varró leány hazakerült, akinek 3 nappal előbbi eltűnését éppen így jelentettem fel. És nekem semmi gyanúkom nem volt valami mást hinni. Másnap reggel hivatalos jegyzőkönyvet vettem fel a leánnyal. Akkor láttam először az arcát. Ő magát az eltávozott varró leánynak vallotta, s számot tudott róla adni, hogy hol járt. Aztán se vettem rajta észre semmit, ami a varró leányt meghazudtolta volna rajta. Az a leány dolgozott szorgalmasan, élt szegényesen, szobát sepert, kávéját főzte, ahogy varró leányok szoktak. Uram, szólt a grófnő, én őszintén szólok önhöz. Minthogy segélyéhez kell folyamodnom, be kell önt avatnom szomorú családi titkunkba. Látta ön valaha annak a varró leánynak az írását? Sosem láttam. És a szállás adóimtól tudom, hogy levelet senkinek sem írt. Tekintse ön meg ezt a levelet. Katalin grófnő átadta a lánya búcsúlevelét a konstáblernek. Az végigolvasta azt, aztán visszaadta. E levél olvasása alatt kigyulladt a férfi arca. Ugyanaz az ember megfordító villámcsapás érte, mint mikor Tarafás uram azt mondá Lidi kisasszonynak, hogy perszóna. Az egy Lohengrint alakított belőle, aki karddal verekedni kész. Ez a levél pedig egy Ábrahám, a Santa Klárát, akiben megnyílik a prédikálási véna. Előbb nagyot hallgatott. Utána, megvárva, amíg az antikóra mély harangkongás ütéssel végig döngi a 12 órát délben. A kísértetek órája fényes nap. S a grófnő ennek a levélnek a nyomán indult el a lányát keresni. Ez volt az egyedüli útjelző. És aztán bejárta a grófna a detektív társaságában a fővárosnak azokat a mulató helyeit, ahol azok a lányok találhatók, akik mindenütt otthon vannak, és még sincsenek sehol. Igen. Elment a grófnő az Orfeumokba, tánciskolákba, kék macska, veres macska helyiségeibe, a Viktóriákba, meg az Eldorádóba. Mindenütt megfordultam. Aztán leszállt még mélyebbre, a bumszti pincékbe, az éjjeli kávéházakba, a csárdákba, ahol a szépségek bőrzéjét tartják, mint egy rabszolgavásáron. Ott kereste az eltűnt leányát. Sehol sem találtam. És aztán örült rajta, úgy, hogy nem találta ott. Hát aztán mondja csak grófnő, azok a nők, akik éjjeli világítás mellett vakmerő öltözetekben, fehérre, pirosba kifestve, a fejükön bolondok sipkájával tivornyázó közönség mulattatására. Csintalan dalokat énekelnek. A kopott bukétot kevlük szögletébe tűzik, akik trapézon lóbálják magukat. Üvegmedencékben úszkálnak, kerékpáron nyargalásznak, akik kiállnak eleven képeket játszani. Ezek azok a képek, amik az ön leányához hasonlítanak? Nem, nem hasonlítanak hozzá. Hát azok a leányok, akik a pezsgős poharakat a falhoz haigálják, lábaikkal az asztalon dobolnak, hajukkal a földet seprik. Akiket egyik ittas vendég a másiknak az ölébe haigál, akik az asztal közepén csárdást táncolnak, akik kiveszik a közbak a szájából a Virginiát, tovább szívják, akik a cipőjük orrával leütik a táncosok fejéről a kalapot, és az őrült tánc végezte után ott hevernek a lépcsőkön eszméletlenül. Ezek a képek hasonlítanak a grófnő leányához? Nem, irtózat visszagondolni rá. Hát talán azok a szerencsétlen teremtések, akik a lámpagyújtás hajnalára megjelennek az utcán, és végighúznak a járdákon feltűnő viseletben, csábító kacsintásokkal, akik a hátuk mögé nézegetnek, és a szembe találkozó férfinak elkezdenek halkan dalolni. Akik belelépnek a sárba, mert éheznek, és a kenyerük oda van dobva, Ezek az alakok hasonlítanak a grófnő lányához? Nem, nem azok. És mégis azoknak a világában kereste a grófnő egyetlen leányát, akit a grófnőnek kellett volna legjobban ismerni. Elismerem, hogy tévedtem. Az ő saját levelet tévesztett meg. De hát utasítson ön jobb ösvényre. Lássa, grófnő, az a leány, aki a ma végzetes éjszakán azon a hófuvattól megkésett vonaton megérkezett, attól a naptól fogva el nem hagyta a dolgozó asztalát, csak amikor a készmunkát hazavitte a kereskedőnek. Én láttam őt napnak után egy keserves, lélekölő munkában fáradni kitartóan. Valami főúri menyasszony kelengyéjéhez kellett a családi címert 144-szer felhímezni. És ő azt végezte zúkolódás nélkül. Hasonlít ez a vonás a grófnő leányához? Minő címer volt az? Kérdezi a grófnő. Egy fekete hattyú aranymezőben. Szentséges Jézusom! Az az én családi címerem. És elhiszi a grófnő, hogy mégsem látta senki a leányt könnyezni, amíg azt a munkát végzi. 144-szer ugyanazt a fekete hattyút aranymezőben. Grófnő asszonyom! 6 hétig éjjel-nappal ugyanazt a családi címert. Éjjel a kőolajlámpánál, nappal a mosókonyha lúgtól bűzös ködében. Hasonlít ez a vonás az ön lányához, grófnő asszonyom. Ó, igen! Ó, igen, rebegi a grófnő, és most már engedi a könnyeit szabadon folyni, és megszorítá az egyszerű katonaember kezét. Mindenki szerette azt a leányt, mert mindenkihez jó volt. Nem úgy, ahogy egy leányt szokás szeretni, hanem úgy, ahogyan egy szentet. Üres kézzel is tudott jó téteményt osztogatni. Szállásadó gazdáját hű feleségével együtt az öngyilkosságtól tartá vissza, amikor azok egyszerre kenyerüket vesztették, és a szegény hajótörötteket elvezette olyan boldog menhelyre, ahol most már megnyugszanak. Bálványa volt, őrző angyala a szegényeknek, akik körülvették, akiért még az a szegény malter hordó napszámos is tűzön vizen keresztül kész volt törni, valóságos világító fény volt a koldusok nyomorult társaságában. Hát ez a vonás hasonlít-e az ön leányához, grófnő asszonya? Igen, ő az. Ő az valóban. És azután nem, hogy önmagát dobta volna oda a bűn fertőjébe, hanem amikor megtudta, hogy egy ártatlan gyermeket, aki ugyanazon házban lakott, saját elvetemült nagyanyja a vétek útjára akar csábítani, nem tűrte, kiragadta nagyanyja kezéből, nem irtózott a rendőrségre felmenni, feljelentést tenni. A nagyanyja őrült volt, azt tébolydába vitték, s ekkor ez a szegény varrónő a magára hagyott gyermeket magához vette, csekély keresményét, szűk lakását megosztotta vele, dolgozni tanítá, munkát szerzett neki, hogy megmentse testét, lelkét. Ráismere ebben a vonásban a leányára, grófnő asszonyom. Ez ő, szólt a grófnő, nevetve és zokogva egyszerre. Mondja meg ön, hol találok rá? És nem tartózkodott a közvitéz kezét mind a két keze közé szorítani, s a hangjának teljes, érző reszketésével beszélni hozzá. Pacal János Felállt a karszékéből, és hivatalos arcot öltött. A Bécsi utcában van egy nagy divatáru kereskedés. Tudom, annál szoktam megrendeléseket tenni. Akkor hát tegyen a grófnő ottan ismét megrendelést valami öltönyre. Akkor aztán majd meg fog tudni még többet. Köszönöm. Nagyon köszönöm önnek, szólt a grófnő, nyugodt kedélyt erőltetve, és mintha helyre akarná ütni azt a hibáját, hogy ez ember előtt ennyi elérzékenyülést mutasson, ismét elővette az előkelő szupleszt, délcegséget, és kegyes leereszkedéssel mondá. Én fényes díjat tűztem ki annak, aki eltűnt leányomat feltalálni segít. Ön tapasztalni fogja, hogy XX grófnő a szavát beszokta váltani. Azzal kegyteljesen inte a konstáblernek a kezével, hogy vége a fogadtatásnak, elmehet. Hanem ezúttal a nagy úr magánál urabbal talált összeakadni. Grófnő méltóságos asszony. Ma én ajándékoztam önnek oda olyan kincset, amit ön és önnek minden ivadéka egész világi birtokával nekem meg nem fizethet. Amit tettem, az kötelességem volt. Nem jár érte ajándék, konstábler vagyok. És azzal föltette a fejére a kalapját, ahogy egy közrendőrnek a szolgálati szabályzat parancsolja. Isten önnel, méltóságos grófnő!